Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A következő témánk az az, hogy az egykézzel élőket segíti a Semmelweis Egyetem honlapján megjelent videófolyam. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Masát Orsoly, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika szakorvosa, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Honnan jött az ötlet ezekhez a videókhoz?
Az osztályunkon nagyon sok egykezes életmódot folytató beteget kezelünk. Ők igazából az egykezes életmódot itt a rehabilitáció során sajátítják el az ergoterápiás foglalkozások keretében. Azonban olyan sok fiatal női betegünk volt, aki utána az egykezes életmód a bizonyos női tevékenységeket nem tudott jól megvalósítani, hogy ők kérték, hogy külön foglalkozzunk ezekkel a témákkal, mint a melltartó felvétel, vagy az intim betét használat, és főleg a szépségápolás, ami fölmerült témaként. És akkor ezekre külön indítottunk egy csoportot, ahol kifejezetten ilyen technikákat dolgoztunk ki, ahol egykézzel élő nőknek ezeket a tevékenységeit tudjuk megsegíteni. És így folyamatában egyre több ilyen foglalkozásra volt igény, és aztán arra a következtetésre jutottunk, hogy az lenne a legjobb, hogyha erről filmek is készülnének, hogy minél többen elérjék ezeket a videókat. Az első filmek a főzésről készültek, mint egy olyan tevékenység, ami nagyon sokakat érint, és volt egy olyan betegünk, aki már nagyon sok éve egy közös életmódot folytat, neki nagy tapasztalata volt, és ő töltötte fel az első filmeket.
Az önök által, vagy az ön által ilyen szempontból segített, vagy kezelt betegek mindegyike stroke következtében vesztette valamelyik kezének a használati képességét, vagy itt akár baleset is lehet, vagy leszületett rendellenesség is szóba jöhet?
Igen, tehát egy kezes életmódot nem csak stroke következtében élnek sokan, hanem átmenetileg is lehet akár egy csuklótörés, vagy egy felső végtag törés következtében is kialakult akár egy kezes életmód, ami mondjuk csak rövid ideig tart, de amputáció, vagy pedig vele született rendellenesség, bármilyen más agysérülés okozhat egy kezes életmódhoz vezető tüneteket.
Lehet-e különbséget tenni a kéz teljesítőképességének elvesztésében, hogyha valaki baleset által vagy stroke által veszítette el ezt a tudását?
Alapvetően funkcióban gondolkodunk, tehát nem a diagnózis a fontos, hogy most stroke vagy agysérülés, vagy tumor, vagy baleset következtében alakul ki a veszteség, hanem az a fontos, hogy mennyire funkcióképes az a kéz, amit használni kell az érintett személynek. És hogyha teljes funkcióvesztés van, akkor csak egykezes életmódot tud folytatni, de valamikor segítőkészként mondjuk bevonható ez a végtag. Ez független mindig a diagnózistól, attól függ, hogy milyen funkciók maradnak, vagy mennyire tud finom mozgásokat, új mozgásokat, vagy lámozgásokat használni az érintett személy.
Ilyenkor általában valami speciális eszköz is segíthet az adott tevékenység egyszerűbb egykezes elvégzésében, vagy nagyon sokszor a kreativitás is segít önmagában, vagy segíthet önmagában, és persze nyilván, ha a kreativitás segíthet, akkor is rá kell vezetni a nyilván az érintettet ilyen dolgokra, de alapvetően technika kell hozzá, vagy inkább egy másfajta látásmód az orvos irányából?
Nem is az orvos foglalkozik ezekkel a tevékenységekkel, hanem az ergoterapeuta, akiknek nagyon sok kreatív megoldásuk van minden egyes helyzetben, minden egyes személy más, minden egyes személynek más az érintettsége, más a funkcióképessége, más a kreativitása. Megész más egy 20 éves fiatalnak a képessége, mint mondjuk egy 70-80 éves sztrókosnak a képessége, és mondjuk ha ezt társul egy remegés, vagy egy gyengeség, akkor egész más képességekhez kell alkalmazkodni abban a helyzetben, amit éppen meg szeretné, abban a tevékenységben, amit éppen meg szeretnénk valósítani. Úgyhogy nagyon sok kreativitás kell hozzá, kitartás és türelem és tanulás.
A türelem szót azt használta, ezt most én is be akartam hozni. Másképpen kell a rehabilitációhoz hozzáállni egy fiatal esetében, és itt ugye a türelmet vesszük alapul, és egy idősebb beteg esetében.
Mások a célkitűzések is, és mások a kiindulási képességek is általában, úgyhogy igen, mindenkinek személyre szabott a rehabilitációja.
Ezek a videók, hogyha bővülnek, akkor mikkel lehet bővíteni ezeket? Lesznek-e konkrét esetek, amikre így rá fognak világítani ezek a videók?
Igen, további nagyon sok olyan tevékenységünk van, amit még szeretnénk megvalósítani. Egyelőre ennyire volt kapacitásunk és támogatásunk, de a férfiak tevékenységei között is nagyon sok olyan tevékenység van, amit fontos lenne, hogy videóra rögzítsünk, hogy akik nem jutnak erre a rehabilitációra, vagy ergoterápiás segítséget nem kapnak, azok is hozzájussanak ilyen oktató videókhoz, akár egy borotválkozás, öltözködés, ami mindenkit érint, hogy a cipőkütés egy kézzel, tehát elég sok olyan tevékenység van, amit még szeretnénk fölvenni és bővíteni ezt a tevékenységi kört.
Ehhez egyébként ott alapvetően az önök intézetében, a Budakeszi úton lehet hozzájutni segítséggel, vagy a videó önmagában is elég, hogy valaki elsajátítsa ezeket a technikákat?
A videó alapvetően ötleteket ad, mindenkinek mások a képessége, meg a lehetőségei, és mindenkinek, ahogy mondtam, személyre szabott a rehabilitáció, el lehet sajátítani ezeket a technikákat otthon is, segítség, hogyha van a közelben gyógytornász vagy ergoterapeuta. A segédeszközök, amik szükségesek bizonyos tevékenységekhez, mint hogy a főzésnél is bemutatjuk a videóba, hogy milyen segédeszköz tud segíteni, vagy a körömlakkozásnál.
Stroke-nál ugye az is sajnos előfordulhat, hogy lehet, hogy az egyik kéz teljesen használhatatlanná válik, de még a másik sem tökéletes, úgyhogy ezekben az esetekben először a legalább valamennyire használható kezet kell abba az állapotba hozni, hogy ténylegesen segítség legyen a másiknak, ami sajnos egyáltalán nem használható.
Mindenkinél meg kell találnunk, hogy mi a lehető legjobb megoldás van, amikor mind a négy végtag érintett. Gerincszerű sérülteknél van az, hogy mind a négy végtag érintett sokszor, és akkor abból a helyzetből kell kihozni azt, hogy a lehető legnagyobb önállóságot eléri a paciens, és tudjon független életet élni. És ezért mondom, hogy személyre szabottan alakítjuk a terápiás terveket, attól függ, hogy melyik kézben milyen funkció van, és van, amikor sajnos mind a két felső végtag funkciókiesés van, és akkor ilyen helyzetre kell megoldásokat találnunk.
Van-e arra vonatkozóan bármi adat, hogy hányan élnek Magyarországon, akik valamilyen oknál fogva csak az egyik kezüket tudják használni?
Pontos statisztikai adatunk nincsen, de azt tudjuk, hogy évente egy 40-50 ezeren kapnak stroke-ot Magyarországon, és ezeknek a betegeknek a 70-80%-ának a felső végtagja is érintett lesz, és kb. Az 50%-uk az, aki mert maradandó károsodása lesz a felső végtagban. Ez lehet enyhe finom motorikától, teljesen bénulási.
A társadalom az föl van egyébként készítve rá, hogy hogyan tud segíteni ezeken a betegeken. Szóval most itt beszélünk videókról és rehabilitációról. A társadalomnak, az egészséges társadalomnak mi a feladata ezeket a betegeket érintve?
Az nagyon sok elmaradásunk és feladatunk lenne. Szerintem az elsősorban az akadálymentesítés lenne az első dolog, amit kiemelnék, ami nagyon megnehezíti a hétköznapokban a fogyatékossággal élőknek az életét, hogy nincs igazából akadálymentesítve egy csomó helyszín és csomó terület. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor stigmával élnek az érintett személyek, és kiközösítve a társadalomból, úgyhogy ez is nagyon fontos lenne, hogy a szemlélet változzon, nem konkrétan fizikai segítségben is, és szemléletben egy változás is szükséges ahhoz, hogy az emberek beszoruljanak ki a társadalomból és a szociális életből a rókjuk, vagy bármilyen sérülésük miatt.
Na jó van. A Szemmelvel Szeretem YouTube csatornáján egyébként elérhetők ezek a videók. Egykezes életmódot, hogyha beírják a hallgatók, akkor ezeket megtalálják. Köszönjük szépen, rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen.
Dr. Masát Orsolyával, a Szemmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika rehabilitációs szakorvosával beszélgettünk. Folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Én megmondom őszintén, nem tudom még mindig, hogy mit csinálnék, hogyha nyaralás közben kiderülne, hogy az ágyban ágyi poloska van. Biztos, hogy sokan vannak ezzel így, de a mai beszélgetés végén nagyon remélem, hogy megtudjuk azt, hogy mit kell tenni, és hogy mitől nem szabad megijedni. Ugyanis az ágyi poloska fertőzésről fogunk beszélgetni. Nagyon fontos nyár van, és az utazások során felmerülő problémákról, vagy felmerülhető problémákról eddig is beszéltünk. A vonalban itt van velem Paulovkin András, biológus, a Szemmelweis Egyetem fertőtlenítő állomásának vezetője, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy mit kell tudni az ágyi poloskáról, hogyan lehet észrevenni, és teszem azt egy szállodában, vagy egy apartmanban, hogyha megérkezünk hajnali kettőkor, akkor, és észreveszünk, hogy van ágyi poloska, akkor mi a teendő? Mi az első lépés, amit ilyenkor meg kell tenni?
Igen, az ágyi poloska viszonylag könnyen felismerhető. Egy aprócska, kifejletten 4-8 mm-es testhossz elérő rozsdabarna színű rovar, ami hátfas irányban erőteljesen lapított. Ez azt a célt szolgálja, hogy jól el tudjon bújni a környezetünk tereptárgyaiba, Az ágyiposka mondhatjuk úgy is, hogy fel akarnak ruházni ilyen emberi tulajdonságokkal, hogy egy meglehetősen szégyellős rovar. Könnyű őt megzavarni, tehát hogyha hirtelen rávilágítunk lámpával, vagy hirtelen légmozgást érzékel, a környezetünkben, akkor először megmerevedik, majd a vékony kis lábai igyekszik minél gyorsabban elbújni a szemünk elől. Éppen ezért, mivel egy rejtőzködő életmű rovar szeret jócskázni, nagyon nehéz őt kiszúrni, nagyon nehéz őt észrevenni. Jellemzően különböző nyomok azok, amit fölvetik az ágyiposka, jelenlítenek a gyanúját. Ilyen nyomok lehetnek ugye az ürülék, amilyen kis sötét színű foltok formájában jelentkezhet a felületeken, a levedlet lárvabőr, amit mindig a búvóhelyén találunk meg, ugyanígy az ágyiposkának a petéi, amelyek nagyjából ilyen 1 mm hosszú, 1,5 mm átmérő ovális képletek, hát és a különböző fejlődési alakjai, amelyek kisebbek, mint az előbb említett 4-8 mm.
Hol fordulhat elő? Hát milyen környezet kell ahhoz, hogy előforduljon? Hol érzi jól magát?
Az ágyiposka klasszikus beltéri kártevő. Ez azt jelenti, hogy az emberek lakóingatlanjaiban, lakóépületében érzi jól magát, ahol stabilan szobahőmérséklet uralkodik. Viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban érzi jól magát, tehát például 17 Celsius fok alatt már nem annyira optimális számára a hőmérséklet, ugyanígy mondjuk 34-35 Celsius fok fölött megint csak nem túl optimális számára a hőmérséklet. Ez nem azt jelenti, hogy a két szélső érték alatt, illetve fölött az állat elpusztul, csak lelassul, illetve megáll a fejlődése, és nyilvánvalóan ennek eredményeképpen a vérszívások gyakorisága is lecsökken.
Oké, de amit elmondott, a környezeti leírás az gyakorlatilag a lakások 90%-ára igaz. Tehát valami mégiscsak kell hozzá.
Pontosan. Pontosan erről van szó. Az ágyiposka egyébként a lakóingatlanokba kétféle módon tud bejutni, vagy passzív behurcolással. Passzív behurcolás alatt azt értem, hogy lomtalanítások idején például mindig megemelkedik az ágyiposkás esetek száma. Ennek az az oka, hogy amikor a lomtalanított bútorok használati tárgyak kikerülnek az utcára, akkor nagyon gyakran az környéken lakó emberek, hogyha megteszik nekik valami, akkor azt mindenfajta átvizsgálás nélkül hazaviszik. Ezzel komoly kockázatot vállalnak, hiszen hogyha ágyiposkával fertőzik az adott bútordarab, még az adott használati tárgy, akkor ezzel lényegében kolonizálták az állatot a lakásukban. A másik módja az például antikvárkönyvek, képkeretek, használt bútorok, amiket vásárolhatunk az interneten keresztül, kölcsönbe kapott gyerekruhák. Most csak példákat mondtam, nyilván nem ezekre szeretném ráhúzni a vizes lepedőt.
Nem, de fontos.
Példaként szolgálnak arra, hogy hogyan kerülhet be passzív módon az ingatlanunkba az ágyiposka, és ugye az utazások alkalmával ugyanez a kézipodgyászunk segítségével tudjuk hazahozni az ágyiposka fertőzött lakásukból, szobákból, ingatlanokból.
Milyen veszélyekkel jár, hogyha ágyiposkával találkozunk az ágyunkban, vagy az apartmanunkban? Tehát mi az, amire figyelni kell? Ugye a kullancsokról beszéltünk eddig, tudjuk, hogy nagyjából milyen fertőzéseket, illetve baktériumokat tud átadni. Az ágyiposkával kapcsolatban van-e bármilyen veszély?
Az ágyiposka is potenciálisan képes különböző humánpatogén, tehát emberi megbetegedést okozó kórokozókat terjeszteni, ami miatt a gyakorlatban mégsem történik ez meg, annak az az egyszerű oka, hogy az ágyiposka a szinyoggal ellentétben nem tesz meg nagy távolságokat, és jellemzően mindig ugyanazokat az embereket károsítja. Tehát ha ő megjelenik egy adott szobában, megjelenik egy adott lakásban, vagy adott házban, akkor az ott lakókat fogja károsítani, és ha van is valamilyen humánpatogén, valamilyen kórokozó, amit az ágyiposka fölszed az ott lévő gazdaszervezettől, az ott lakóktól, akkor lényegében ez a kórokozó csak recirkulál, tehát ő nem fog más embereket megfertőzni ezzel.
Milyen tünetei vannak az ágyiposka csípésnek? Gondolom viszket elsősorban.
Igen, egyrészt ilyen kis viszkető, vöröses bőrkiemelkedések jelezhetik az ágyiposka vérszívását. Azt fontos elmondani, hogy a bőrtünetek alapján nem igazán lehet a kártevőt azonosítani, tehát más oka is lehetnek a bőrtüneteknek, más vérszívó rovarok is okozhatnak hasonló bőrtüneteket, illetve fontos itt megemlíteni, hogy a allergiás bőrtünetek hátterében állhat ételérzékenység, állhat új öblítő, új mosószer, gyerekeknél melegkiütés. Tehát nem biztos, hogy érdemes minden egyes bőrtünet után ágyiposkára gyanakodni. de érdemes elgondolkodni a lehetőségnek. Amit én javaslok, hogyha hosszú időn keresztül fentálló bőrtüneteink vannak, amelyek nem enyhülnek, még kezelésre sem, amiket lehet kapni gyógyszertárba, megvásárolható hűsítőkrémek, nem enyhítik a bőrtüneteinket, nem enyhítik jellemzően a vízketést, akkor érdemes megmutatni orvosnak, érdemes megmutatni bőrgyászakorvosnak, háziorvosnak, mert ő segíthet nekünk az okok tisztázásában, illetve potenciális okok kizárásában.
Ha észrevesszük, hogy ágyiporoskával van dolgunk, tehát feltehetőleg kolonizáltuk, feltehetőleg ott van a lakásunkban, hasonló-e a protokoll ahhoz, mint amikor tetűvel találkozunk? Tehát ugye van, aki olyankor levágja a haját a tető esetében, az ágyiporoskánál ez nincsen, de például ugye ott is le kell fújni mindent ilyen tetűírtóval, vagy nem is tudom, mik van. Ott is van egy protokoll, amin végig kell menni.
Így van, tehát ágyiposkánál mindig környezeti kezelés történik, személykezelésen nincs szükség, az ágyiposka nem marad rajta a gazdaszervezeten, egészen csak addig látogatja a gazdaszervezetet, addig tartózkodik a testterületen, amíg jól nem lakik vérrel, onnantól kezdve lejön a gazdaszervezetről, és a környezetszereptár jobban fog elbújni. Tehát személykezelésen nincsen szükség, a környezetkezelésére van szükség, és ugye akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy házi módszerekkel meg lehet ezt a problémát oldani. Kezdeti fertőzésnél, kicsi egyet számnál nagyobb esélyünk van rá, mint olyankor, amikor már nagyobb egyet számmal van dolgunk. Ennek az az egyszerű oka, hogy minél nagyobb az egyet szám, annál távolabb is találhatók búvóhelyeik az ágyiposkának, gondolok itt a parkettaszegő létre, pali kapcsoló konnektorok mögötti területekre, még akár a függönykan is és a fal plafon találkozásánál is lehetnek ágyiposkák, ablakkeretek közé bebújhatnak, tehát hogy eltávolodnak az ágyhoz képest, nem nagyon, de néhány métert azért eltávolodhatnak, és ilyen esetben már egy-két liter írtószer nem szokott elegendő lenni.
Mi a teendő? Tehát van-e valami olyan spré, vagy van-e valami, ami egy ilyen csapdahelyzetet állít neki?
Az ágyiposka csapdák, amiket lehet kapni forgalomban, azok jellemzően monitoring eszközök, tehát azt a célt szolgálják, hogy mondjuk egy adott területen monitorozzuk az ágyiposkák jelenlétét, egyet számát, tehát hogy van-e, és ha van, akkor milyen egyetsűrűséggel vannak, hol találhatóak. Nem azt a célt szolgálják, hogy megszüntessük el az ágyiposka problémát. Ugyanez a helyzet a házi készítésű ágyiposka csapdákkal. Az én tapasztalataim meg a visszajelzések alapján ezek nem szokták megszüntetni a problémát.
Mi az, ami teljesen megszünteti?
A szabadforgalmú vegyszeres eljárások. És én tudom, hogy a kemikáliákkal szemben van egy averzió a lakosságban, amit tökéletesen megértek, de megint csak az a tapasztalat és az a visszajelzés, amiket kapunk, azok azt mutatják, hogy kemikáliák nélkül, tehát vegyszerek nélkül, írtószerek nélkül nem lehet hatékonyan vizsgálkozni az ágyiposkákkal szemben, ha már megjelent a lakásban.
Mennyi idő alatt állítható vissza egy normális állapot, hogyha ágyiposka kolonizálódik az apartmanunkban?
Az első pozitívum az, hogy attól nem kell tartanunk, hogy az ágyiposka valamilyen járványos folyamatban jelentős tényező lenne, tehát nem kell attól félnünk, hogy fertőző betegséget fogunk elkapni az ágyiposka révén. A másik pozitívum az pedig, hogy megszüntethető az ágyiposka fertőzést. Nem érdemes hosszú időn keresztül kísérletezni, házi módszerekkel nem érdemes sokáig várni, hanem szakember segítségét kell kérni, mert a szakember megfelelően fel van vértezve a megfelelő szakítással és megfelelő írtószerekkel.
Köszönöm, nagyon fontos téma, úgyhogy köszönöm, hogy tudtunk róla beszélni.
Én is köszönöm szépen.
Pallofkin András biológussal, a Semmelweis Egyetem fertőtlenítő állomásának vezetőjével beszélgettünk. Ez volt mára az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, találkozunk egy hét múlva, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.